kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a Máté evangéliumának a 7. részéből olvassuk, illetve hallgassuk meg a 13. versről felállva. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtoliriánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem minden, aki ezt mondja, nékem, uram, uram, menjen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, uram, uram, nem a te nevedben proféltáltunk, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevő. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És amikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudó. Tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, Máté evangéliumának az 5. 6. és 7. fejezetében az úgynevezett hegyi beszédet találjuk. A hegyek közé, a hűvösebb éghajlatú helyre ment Jézus a tanítványaival, nem a forró síkságon tanította őket. Ezt egyre jobban megértjük, azt kell mondanom, hogy 4-5-6 fokkal most enyhébb az idő Izraelben, mint Magyarországon. Ez azért elég furcsa, de ez a helyzet. És hát ott is igen meleg van ilyenkor. Szóval Jézus fölment a hegyre a tanítványaival, és elkezdte őket tanítani. Ennek egyes részleteit Lukács is leírta így összefüggő, nagyobb tételben Máté evangéliumában találjuk a hegyi beszédet, és amit most elolvastunk, ezek a záró gondolatok. És azt látjuk némi meglepetéssel, hogy mintha Jézus csak most kezdené ugye a tanítói munkáját, és már is észlel bizonyos problémákat, amelyek azok életében mutatkoznak, akik amúgy szívesen hallgatnák és követnék az Urat. És ezen nem szabad csodálkoznunk, hogy egyszerre felismerjük az áldást, és örülünk annak a jónak, amit itt kaptunk, az utolsó versben ezt olvassuk, hogy álmélkodnak az emberek, nem úgy tanítja őket, mint az írástudók, akik egyébként nem tanítottak rosszul, csak nem prédikáltak, csupán pontosítani akarták a szöveget, és rábízták az emberekre, hogy mit hallanak, ki értenek meg az adott textusból. Jézus azokban szívhez szólóan beszélt, példázatai által azokhoz is, akik nem voltak képesek a mélyebb gondolatokat megérteni. Szóval az emberek örömmel hallgatják, amit mond, de rögtön utána próbatételek, kísértések jönnek, és az is Máté evangéliumában található az a szakasz, a magvető példázata, ezer veszély leselkedik az elhintett magra, a kimondott igére, madarak lesnek, az útfélen elkapkodják, a gyom megfojtja a növényt, a szárasság, a vékony talaj, mind ellensége a gyümölcs termésnek, mert ez az egyik gondolata most is a mai szakaszunknak, lesz-e gyümölcs a végén. Szóval miért is van az, hogy ami jó, arra rögtön valamilyen ellenséges vágy és szándék irányul. De ez így van mindig, és ezért nem szabad meglepődnünk azon, hogyha valami jó dologra készülünk, akkor azonnal megjelenik a kísértő, és megpróbálja megrontani. Az Úr pedig hagyja ezt, mert az a kérdés, hogy akkor is fontos-e számukra az ügy, hajlandóak vagyunk-e megbirkózni a nehézségekkel és az ügyeket diadalra segíteni itt ezen a földön az ő támogatásával és áldásával, vagy ne. A kezdeti lelkesedés után mutatkoznak a problémák. Először is ugye lehikad a tömeg. Nézzünk egy hasonlatot az ókor világából. Izrael fiai végre annyi évszázad után meghallják, hogy szabadok ismét. És mindenki elragadtatásban van. Boldogan hagyják el rabszolgaságuk helyszínét, és elindulnak, és ez az eufória tart úgy körülbelül egy napig. Aztán megtudják, hogy a fáraó mégis befogadott a hadi szekereibe, és jön után. És azonnal megjelenik az a gondolat, hogy minek kellett innen eljönni. Miért haragítottuk magunkra a fáraót? Forduljunk vissza, adjuk meg magunkat. Úgysem lesz ebből semmi. Nagyon emberi dolgok, ezért van leírva mi számunkra, hogy elindulunk a szabadság útján, jó lépéseket teszünk meg, és egy nap múlva körülbelül jönnek azok az erők, amelyek megkérdőjelezik a döntésnek a fontosságát és jóságát. Szóval a lelkesedés alámhagyott. Arról nem is beszélünk, hogy 40 év alatt milyen nehéz volt ébren tartani a gondolatot, hogy lesz ígéret földje, honfoglalás és új világ. Az első probléma, amit Jézus felvet, hogy nagyon sok ember örömmel hallja az üzenetet, de nem tud dönteni. Menjetek be a szoros kapun, mondja neki. Miért álltok ott? Miért ugráltok a küszöbön? Menjetek be a szoros kapun. Itt is persze felvetődhetnek ellenvetések. Miért szoros az a kapu? Miért van az, hogy másút óriási, hatalmas, mindent befogadó nyílásokat lát az ember? Miért van az, hogy a világ országútja olyan széles, mindenki mehet rajta, a többség látszólag ott megy e pillanatban legalábbis, és minket elfog az a kísértés, hogy vajon nem azoknak van-e igazuk, akik többen vannak. Közvéleménykutatók szokták ezt mérni, hogy ki mögé állnak be az emberek nagyobb tömegben, és látjuk a százalékokat, nem nagyon szoktak tévedni. És ilyenkor azt mondjuk, hogy vajon nem azoknak van-e igazuk, nem a nagy számok törvénye szerint kellene nekünk dönteni. Jézus világosan beszél egy keskeny útról, egy szoros kapuról, ami keveseknek tűnik fel, hogy az visz az életre. Ez egy döntés kérdése, hogy hajlandóak vagyunk-e rálépni arra az útra, ami az életre visz, és belépni azon a kapun, amit az örökké valóság kapujaként határoz meg az Úr. Dönts jól! Ne csak hallgass örömmel az üzenetet, hanem tedd meg a mindent eldöntő lépéseket és fősd magad oda Isten országához. Ez az egyik üzenet. Ez az úton járás, ez egyébként is minden vallásban és kultúrában egy visszatérő gondolat. Jó felé megyek-e? Az út nem csak arra való, hogy A-ból B-be eljussak, hanem az úton járás segít az embernek végig gondolni az élet A pontjától a B pontjáig, vagy a W pontjáig feszülő ívet. Elindultam valahol, és nem igazán mehetek vissza újra és újra a kezdő pontokhoz. Ezért, amikor Jézus például az újjászületésről beszél Nikodémussal, ő felveti nem tiszteletlenül, hogy nem értem ezt a fogalmat, hogy lehet visszamenni arra az ártatlan pontra, az élet kezdetére, amikor még minden tiszta és reménykeltő volt. Vajon lehetséges ehhez? Az újjászületés lehetséges, de a visszatérés és korrigálás nem. Elindultunk egy úton, és tartani kell a tempót, be kell osztani az erőket talán. Vannak társak, akik egy darabig jönnek, aztán visszafordulnak. Nekem kell megküzdenem a nehézségekkel, a hőséggel, a szomjúsággal, a lábnak, a tiltakozásával, magasságokkal, mélységekkel. El kell indulni egyszer, és tartani kell az irányt. A megtérés is ide tartozik, ahol nincsenek megfelelő útjelző táblák, ott az ember hajlamos arra, hogy eltévedjen. Bár vannak ügyes emberek, akik táblák és GPS ellenére is eltévednek. De hát akkor nem az a következetesség, hogy megyünk a megtalált rossz irányba, hanem megállunk, és megfordulunk, és keressük a jó irányt. Mert a cél nem is az, hogy úton járjunk, hogy úgy sétáljunk, hanem hogy eljussunk a felkínált, megígért végpontra, az üdvösségre. Nagyon jól kijárt út ez, ami sokan haladnak, és ez is egy nagy döntés, ami számunkra, hogy meghúzódunk-e a nagy tömeg árnyékába, a többségi gondolat mellett. Mindenki így mondja, így csinálja, errefelé megy, vagy merünk esetleg szembe menni a tömegkel. A másik probléma, amit Jézus megemlít, ami már akkor az ő tanítása kezdetén is megmutatkozik, ez a hamis prófétáknak a befolyása. Mi volt velük a probléma? A probléma a Biblia más helyeinek az üzenetei szerint az, hogy ezek az emberek mindig tudták, hogy mit akar a nép hallani. És azt mondták, és így népszerűen maradtak. Mindenkinek tudtak valamit mondani, és nem volt egy határozott üzenet, ami mellett kiálltak volna. Aztán az is probléma lehetett, hogy a saját indulataikat követve mindenkit ostoroztak. Általában aki így szólítja meg az embereket, az ezzel a magatartással eléri, hogy őt ne lehessen számon kérni. Mindig ő szól először, és ő az, aki figyelmezteti a többieket, felhívja a figyelmünket gyarlóságaikra. Sose tudjuk, hogy ő mit kezd a saját gyarlóságaikkal. Szóval a hamis proféták lebeszélhetetlenek. Mindig jobban működik a beszélő képességük, és azt mondja az ige, hogy sokan fogják követni őket. Nem csak itt foglalkozik, az apostoli levelekben is majd minden szerző foglalkozik ezzel a problémával, hogy bizony nagyon erőteljesen befolyásolhatók vagyunk szirén hangok által, olyan fajta üzenetek által, amelyeket józan pillanatainkban nem vennénk komolyan. Józan pillanatainkban nem hinnénk, hogy erőfeszítés nélkül lehet eredményeket elérni. Józan perceinkben nem gondolnánk, hogy át kell a döntésnek a kompetenciáját ruházni másokra, és akkor majd a dolgok jól fognak menni. Azt gondoljuk, hogy ami velünk kapcsolatos, abban hadd maradjon meg a mi döntésünk is józan pillanatainkban. De kerülhetünk hamis prófétáknak a befolyásra alá, mondja Jézus, miközben tanítja az embereket, és itt nem arról van szó, hogy a konkurenciát szeretné elhallgattatni, és meggyőzni minket arról, hogy más ne hallgassuk, csak őt. Aztán komoly problémánk az is, hogy az elméleti azonosulás, az néha úgy érezzük elégséges. És Jézus itt a gyümölcsökről beszél. Fa. Egyiknek is van gyökere, törzse, levele, a másiknak is, csak a másiknak gyümölcsei is vannak. Nem elég egyetérteni az Úrral, és örülni annak, hogy kimond dolgokat, amiket esetleg mi is úgy gondoltunk. A kérdés az, hogy van-e az életünknek gyümölcse? Nem a gyümölcsök üdvözítenek bennünket, de lehetetlen, hogy ne jelenjen meg a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, és így tovább. Azok az erények, amelyeket a Biblia gyümölcsöknek nevez, amiknek édességére a világ vágyik. A világ nem arra vágyik, hogy kapjon újabb kellemes üzeneteket, amelyeket meghallgatunk, bekapcsoljuk, kikapcsoljuk, és elhatározzuk magunkba, hogy ezt is jó volt hallani, mert jól értesültek szeretnénk lenni. Vajon hatott-e ránk a dolog? Vajon megértettük-e azt, amit már keresztelő János mond, hogy olyanok vagyunk, mint egy kertben a gyümölcsfa, amelyre a gazda mindig azzal a gondolattal tekint, hogy ha nem terem gyümölcsöt, inkább kivágom, ugye Izraelben nagyon kevés a jó termő föld, nagyon kicsik a kertek, néha csak egy házhelyi kertet lát az ember, ki van szedve az oldalára a sok-sok kő, és akkor marad egy olyan 100 négyzetméteres kis kert, és azt is megművelik örömmel. Hát egy 100 négyzetméteres kertben egy olyan fa, amely nem terem gyümölcsöt, az ugyan ad egy kis árnyékot ilyenkor, de erről inkább lemond a szegény ember, ha ültethet helyette egy olyan fát, ami nem csak árnyékot ad, hanem gyümölcsöt is a számára. Az elméleti azonosulás, a gyümölcstelen élet, ami nagy kísértés, teremjen más gyümölcsöket. Én hadd éljem magam felhőtlen és felelősség nélküli életemet. Olyan drámai dolgokat mond itt az Úr, 13. versben a veszedelemről beszél, amelyet többséget figyelmezteti, vagy fenyegeti. A 19. versben a fa kivágásáról olvashatunk. A 23. versben gonosztevőkről beszél, amikor azokat próbálja minősíteni, akik hát mindjárt beszélünk az ő problémájukról is, szavaikban megpróbáltak Jézushoz igazolni, de a tetteik nem igazolták ezt, és a 27. versben a ház összeomlásáról olvastuk. Szóval egy kockázatok nélküli az, hogy az életünk merre kanyarodik és milyen döntéseket hozunk. Az útról volt szó, az életútjáról, fáról, egy fontos képről, és a jó alapokról. A jó alapokról. Volt szó közöttünk most arról, hogy nem mindenki megy be a célba, az ígéret földjére, aki kijött a rabszolgaság állapotából, ahogy ez Izrael történetében volt. Nem mindenki, aki elhagyta Egyiptomot, érkezett meg a Jordán túlsó partjára. Sokan mondják majd nekem, hogy a te nevedben ördögöket is üztük, hatalmas dolgokat cselekedtünk, de azt mondom nektek majd, hogy nem ismerlek titeket. Amikor valaki másokra nézve pontosan tudja, hogy mit kellene az illetőnek csinálni ahhoz, hogy az élete megfelelő legyen, de ő maga nem hallja meg a bírálatot. Sosem érzi úgy, hogy neki is vannak gyöngeségei, túl tudja beszélni a többieket, mint a hamis proféták, de ő maga sosem hallja meg, hogy mit kellene neki változtatni. Nem azt tanítja itt az Úr Jézus, hogy aki mögé csatlakozik, az védve van minden nehézségtől. És nem az a baj, hogy fúj a szél, jön az eső, akár az áradás is, nem azért kell imádkoznunk, hogy ne történjenek ilyen katasztrofális dolgok, hanem arra kell törekednünk, hogy az alapok biztosak legyenek, mert akkor jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek. Mik ezek az alapok? Egyfelől az Isten igéje, a Jézusi, az apostoli, a prófétai igehirdetés. És a másik dolog, ami fontos, az a példás életvitel, a válasz Isten igéjének a felhívására. Sosem az a probléma a Bibliában, hogy akadozik a hitünk Isten valóságával kapcsolatban. Az egy nehéz ügy, hogy filozófiailag fel tudjuk-e dolgozni az ő igazságait. Az igazi probléma mindig az, hogy vajon engedelmeskedünk-e az ő igéjének. Komolyan vesszük-e az Urat. Jézus megjelent ebben a világban, tanítványait magához hívta, aztán kiküldte a világba, hogy amit hallottak, mondják tovább, vállalják a hirdetett üzenetnek a kockázatait is. Nagy kérdés az, hogy meg is élik-e azt, amit hirdetnek, komolyan veszik-e, és tudomásul veszik el, hogy az az érték, amit kezükbe adott az Úr, az ki van téve a kísértő mindenféle támadásának. Az ügyet miatt arra kell vinni, Isten áldjon és segítsen meg bennünket ebben a szolgálatban. Amen.